A tegnap éjszakai órák híre, hogy 92 éves korában elhunyt Mihail Gorbacsov a Szovjetunió utolsó párt főtitkára, aki igencsak ellentmondásos figurája volt a modernkori történelemnek, de egyrészt nyilván a nagy nukleáris leszerelések, megállapodások miatt, amelyet kötött az Amerikai Egyesült Államok akkori elnökével Ronald Reagannel, hogy a nyugati közvélemény inkább pozitív figurának tartja, viszont az oroszok a Szovjetunió szétesése miatt és az azt követő politikai gazdasági káosz miatt már nem annyira. A vonalban Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Inkább pozitív, vagy inkább negatív figura Mihail Gorbacsov, vagy ennek valamilyen elegye?
Én azt gondolom, hogy leginkább az utóbbi. Ugye Gorbacsov 1985-ben lett első titkár, vagy főtitkár, fiatalabb volt mindkét elődjénél, Andropovnál és Csernyenkónál, és az ő feladata ugye az volt, vagy úgy gondolta, hogy az ő feladata gyakorlatilag megreformálni a Szovjetuniót, ami már akkor eléggé ilyen válságos időket élt meg. Egy évbe telt, míg a brezsnyevi figurákat sikerült el tüntetni a politikai bizottságból, és ezt követően ugye a Glasnost, a Perestroika és az Uszkerénye jelszavakkal, tehát a nyilvánossággal, az átépítéssel és a gyorsítással gyakorlatilag megpróbálta megreformálni a Szovjetuniót. Azt szerintem maga sem gondolta, hogy ő lesz a Szovjetunió utolsó vezetője, hiszen főtitkárként is, és ezek a Szovjetunió utolsó vezetője volt, illetve hát ő, illetve elnökként is gyakorlatilag egyetlen vezetője volt a Szovjetuniónak, ezt követően szétesett az ország a birodalom, mert az egyes országok más célt akart követni. Ezt követően ugye tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy már mellékszereplő volt hosszú ideig a Putyinnak, kritikusa volt, de 14 óta gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ő maga is támogatta a putyini törekvéseket, ez összességében a Krím visszafoglalásához, vagy a Krím annektálásához kapcsolódik. Szerintem egy ellentmondásos figura volt, de azt látni kell, hogy azok a vádak, amiket az orosz nagy közönség a fejére olvas, azok szerintem nem voltak teljesen, vagy nem teljesen jogosak, tekintettel arra, hogy Gorbacsov idejében a Szovjetunió az menthetetlen volt.
Hát, hogyha nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni, akkor anyagilag tönkrement talán a fegyverkezésben, a hidegháborús fegyverkezésben. Viszont az, hogy szétesett, tehát ez egy történelmi tény, és hát ami miatt ezt szóba hoztuk, hogy annak idején pár évvel ezelőtt Vlagyimir Putyin orosz elnök a modernkori történelem egyik legnagyobb tragédiájának nevezte a Szovjetunió szétesését, pedig azért az utolsó szovjet időszakban nagy nukleáris leszerelések is voltak az Egyesült Államok és a Szovjetunió akkor rakéta leszerelésekben állapodott meg. Rátérve a sajnos jelenlegi zajló orosz-ukrán háborúra, elindult pár napja, úgy tűnik legalábbis, egy ukrán ellentámadás, és a Dnyeper, hát fogalmazunk úgy, nyugati szakaszát próbálják meg visszahódítani az ukránokkal, az oroszokkal szemben. Az oroszok azt közölték tegnap, hogy brutális veszteségeket okoztak az ukrán támadóknak. Mennyire lehet az ilyen közléseknek hitelt adni?
Szerintem nem látunk világosan, nem tudjuk pontosan, hogy az sem, hogy mi zajlik, és az sem, hogy mekkora veszteségei vannak a feleknek. Nyilvánvaló az egyes felek, akár a moszkvai bejelentések, vagy az orosz bejelentések, az ukrán bejelentések egymásnak szögesen ellentmondhatnak. A szakértők túlnyomó többsége nem beszél most még ellentámadásról, legfeljebb ellencsapásról. Az ellentámadáshoz egész egyszerűen valószínűleg Ukrajnának több és nagyobb mennyiségű fegyverre lenne szüksége, tehát nagyobb erőket kéne mozgósítania. Egyébként tulajdonképpen május végétől szó van állandóan az ellentámadásról. Én azt gondolom, hogy az ukránok maguk is inkább azért nevezték ezt egyébként hétfőn ellentámadásnak, mert már nagy volt az ukrán, hogy mondjam, várakozás, a közvélemény várakozás, hogy valamit a déli fronton kellene lépni. Ha ellentámadásról beszélünk, akkor se gondoljunk valami olyasmire, mint amit egyébként az oroszok folytattak február 24 és március 1-e között. Ugye ez a két időpont volt, amikor Herszont és a Herszon környéki területeket elfoglalták. Szerintem, ha ellentámadásról beszélünk, akkor is egy lassú, felmorzsoló, tehát nem egy gyors ellentámadás fog bekövetkezni, ha egyáltalán bekövetkezik. Amiben viszont lehet látni aktivitást, az szerintem döntően az, hogy az ukránok, az orosz csapatok, vezetési pontok és fegyverraktárak mellett a logisztikai útvonalakat és a logisztikai pontokat is támadják. Ezzel akarják szerintem megnehezíteni a déli front védelmét, és ez hosszú távon elvezethet oda, hogy gyakorlatilag egy lassú ellentámadással esetleg visszafoglaljanak területeket. Azok a területek, amelyeket visszafoglaltak eddig, azokat már korábban nem a mostani akcióban foglalták vissza. Tudjuk azt, hogy néhány tíz kisebb települést visszafoglaltak, és azt is tudjuk, hogy egyébként a Herszon környéki hidakat, ebből három volt, ezeket is használhatatlanná tették, tehát az oroszoknak ponton hidakat kell építeniük ahhoz, hogy átjussanak a Dnyeperen.
Ezek a ponton hidak kevésbé alkalmasak, gondolom, akár nehéz fegyverzet átjutatására, akár mondjuk utánpótlás folyamatos biztosítására.
Én is azt gondolom egyrészt, másrészt azt gondolom, hogy ez elfoglalja, tehát ehhez a ponton hidakhoz megépítéséhez utánpótlásra van szükség állandó, és ha ezek a ponton hidakat is sikerül esetleg támadniuk és megsemmisíteniük, azért egy idő után, tehát nem visz annyi ponton hidnak való felszerelést egy haderő, amennyit az ukránok, különösen egyébként a mostanában kapott HIMARS-ekkel és nehéz fegyverzettel meg tudnak semmisíteni.
Elképzelhető, hogy mondjuk a héten el kell dönteni az orosz hadseregnek, hogy kockáztat pár ezer fős sereg részt a Dnyeper nyugati partján, vagy pedig visszavonják őket a folyó túloldalára?
Én azt gondolom, hogy az oroszok már régóta mondjuk azt, hogy megpróbálják erősíteni, mert ezt érzékelik azt, hogy a déli fronton nem tartják magukat olyan jól. Azt gondolom, hogy a nyugati partot fölhagyják egyébként az oroszok, ami a nehezebb lesz, az gyakorlatilag Hersonnak a város tényleges visszafoglalása. Ez ugyanis egy nagyon hosszú folyamatnak kéne lenni. Ott a döntő egyébként szerintem az, hogy kibirtokolja azokat a kulcsfontosságú területeket, amelyek a Krím vízellátása szempontjából lényegesek, és ezt egyelőre Hersonnál az oroszok birtokolják, és azt gondolom, hogy nem is akarják feladni.
Ha már itt az ukrán ellentámadásról beszélgetünk, lehet-e ellentámadást úgy indítani még egy olyan orosz haderő ellen is, amely létszámhiánnyal küzd, hogy tényleg nincs nagy számban, vagy legalábbis azt vélelmezi az ember, hogy nincs nagy számban akár harckocsi, akár repülőgépe, akár helikoptere az ukránoknak, vagy ha van is, hát azt ügyesen titkolták. Én nem tudom, melyik variáció az igaz, de hát véletlenül azért nem érkezett hozzájuk annyi szállítmány, meg nem maradt annyi eszközük, hogy egy nagyméretű ellentámadást tudjanak indítani.
Nem csak ezekkel lehet ellentámadást folytatni. Ha belegondolunk abba, hogy milyen eszközei vannak most már az ukránoknak, tehát hogy a front mögötti területeket, a logisztikát is tudják rombolni, és ha belegondolunk abba, hogy a déli területeken a legaktívabb egyébként az ukrán partizán mozgalom, amely az oroszok mellett az együttműködő vagy kollaboráló ukránokat is érinti, akkor azt gondolom, hogy összességében lehet arról beszélni, hogy hogy többfajta módszerrel, ahogy ön is említette, rá lehet az oroszokat venni arra, hogy ne érje meg nekik fenntartani továbbiakban a megszállt területeket és feladják. Ettől szerintem messze vagyunk, de látjuk azt, hogy van egy nagyon erős logisztika és tüzérségi vagy rakétatámadások ukrán részéről, és vannak egyre aktívabb partizán mozgalmak, amik bizonytalanná teszik és kedvezőtlenné teszik a megszállt területek birtoklását és fenntartását.
Hát gondolom pár napon belül ki fog derülni, hogy ez az ukrán ellentámadás, ha az, akkor milyen mértékű és mennyire hatékony. Tálas Péter biztonságpolitikai szakértővel beszélgetünk. Köszönjük szépen, hogy a reggeli órában a rendelkezésünkre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszonthallásra!
Viszonthallásra!